Lucian Croitorú közgazdást bízta meg kormányalakítással Traian Băsescu, román államfő. A Bok kabinetet megbuktató pártok időhúzásnak minősítik az elnök döntését.
Összhangban a törvényekkel úgy döntöttem, Lucian Croitorút jelölöm a tisztségre.
A prioritások egyike a közelgő elnök választás, de szerintem ugyanilyen fontossága van a pénzügyi gazdasági tárgyalásoknak az Unióval, a Nemzetközi Valuta Alappal és a Világbankkal.
Lucian Croitorú nem egy ismert közéleti személyiség Romániában. 52 éves nőtlen gazdasági szakember, aki 10 éve a Román Nemzeti Bank kormányzójának tanácsadója. A Román Jegybank küldötteként 4 évig képviselte Romániát a Nemzetközi Valuta Alapnál. Băsescu elnök ezzel elutasította a Bok kabinetet leváltó új 65%-os parlamenti többség felkérését, amely Klaus Johannist, Nagyszeben polgármesterét javasolta miniszterelnöknek. Az elnök viszont elfogadta azt, hogy függetlent bízzon meg kormányalakítással.
A kormányfőjelöltnek 10 napja van arra, hogy kialakítsa programját és a kabinet névsorát, illetve bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől.
Megérkezett az Európai Bizottsághoz az a levél, amelyben a magyar kormány kötelezettségszegési eljárás indítását kéri Szlovákia ellen. Mindezt azért, mert Sólyom László köztársasági elnököt augusztus 21-én nem engedték be az országba. Az államfő Révkomáromban a Szent István szobor avatásán vett volna részt. A távirati irodának a testület egy tagja azt mondta, amennyiben a jogsértés gyanúja megerősödik, megteszik a szükséges lépéseket. Novemberben egyébként plenáris ülésen vitatja meg az Európai Parlament a szlovák államnyelvtörvényt.
Mi mindig is mondtuk, hogy a szlovák nyelvtörvény európai, ma nem lehet csupán Szlovákia belpolitikai témája. Örülök annak, hogy az Európai Parlament talaján szakértők és politikusok mondhatják el véleményüket róla, és úgy gondolom, hogy ezzel a dolog nem állt meg, tehát feltételezem, hogy más demokratikus testületek is foglalkozni fognak még a nyelvtörvénnyel az elkövetkezendő hónapok folyamán.
Bajnai Gordon miniszterelnök megköszönte Ausztriának, hogy befektetői segítenek kilábalni Magyarországnak a válságból. A Kismartonban tartott magyar-osztrák együttes kormányülésen a Rába keresztúri hulladékégetőről is egyeztettek. Az ügyben mindkét fél megegyezést szorgalmaz.
Olyan sok szál köt össze minket, hogy ez már nem is hagyományos értelemben vett külpolitika, hanem a legújabb kori Európának is példát mutató, az életünk mindennapjait meghatározó belügy, belpolitika, hogy milyen a viszonyunk osztrák szomszédainkkal, sógorainkkal.
A Szent Gotthárd mellett osztrák területen tervezett hulladékégetőről Werner Feinmann azt mondta, Ausztria tartományi ügyként kezeli a kérdést, de a cél a megegyezés.
A közösség azt jelenti, hogy mindketten elfogadjuk a másik érveit. Ahogy önöknél, nálunk is születnek hatósági döntések. Elkötelezettek vagyunk egy olyan eljárás mellett, ami mindkettőnk számára megnyugtató.
Szlovéniában a gazdasági válság ellenére sem csökkentik a kisebbségeknek szánt pénzkeretet. A kormány előterjesztését a szlovén parlament kisebbségi bizottsága is elfogadta. A nemzetiségi képviselők szerint több kellene.
Szlovéniában a következő 2 év költségvetését készítik elő, a bizottsági igen után ezt a parlamentnek is meg kell szavaznia. Kultúrára és média támogatásra 750 ezer eurót ad a költségvetés.
Nagy vonalakban a kormány igénybe vette azt a kötelezettséget, hogy a nemzetiségek támogatását nem csökkenti.
Az olasz és a magyar kisebbség közösen kapja a pénzt, ezután programonként döntik el, hogy pontosan mire jut belőle.
A nemzeti közösségek úgy állapították meg, hogy mégsem elegendő a fejlődéshez. A 2010-es évre egy 13%-os körülbelül, a 11-es évre pedig 7%-os növekedést javasoltak.
A Lendvai Makovec Imre tervezte művelődési ház üzemeltetésére évek óta nincs pénz. Most úgy döntött a kormány, hogy a központi költségvetésből külön finanszírozzák.
47 éves férfi a H1N1 negyedik magyarországi áldozata. Az egészségügyi miniszter azt mondta, ebben az esetben nem kérdés, hogy a férfi halálát az influenza okozta. Azt azonban cáfolta Székely Tamás, hogy a 62 éves miskolci nő halálához akár a vírusnak, akár a vakcinának köze lett volna.
Miskolcon két nappal azután halt meg egy 62 éves nő, hogy megkapta a H1N1 elleni védőoltást. A házi orvosok szerint sincsen elég tapasztalat még az új oltóanyagról.
Eddig szövődménnyel nem találkoztunk, betegek nem panaszkodtak. Aki úgy jött, hogy csak oltást kér, előtte természetesen alapvizsgálatok megtörténtek, hogy ne beteg embert oltsunk, nem volt eddig problémánk.
Az asszony halálának pontos okát még nem tudni, ezt a vonzolás fogja majd kideríteni. Ennek eredménye a jövő hétre várható, abban az esetben, hogyha a hatóságok nem rendelnek el további vizsgálatokat. Úgy tudjuk azonban, hogy az asszony súlyos szív- és érrendszeri betegségben szenvedett. Az oltóanyag nála allergiás reakciót nem váltott ki, mert ennek a beadást követően pár órával jelentkeznie kellett volna.
Ezt mondja a tiszti főorvos is.
Én kizártnak tartom, hogy egy ilyen oltás két nappal később halált okozhat.
Két hét.
Ennyi idő múlva ad védelmet az oltás, mondja a gyártó. A cég vezetője szerint a boncolásig semmit nem lehet kizárni, de ő bízik a vakcina biztonságosságában.
Semmiféle összefüggés nincs, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló külföldi és hazai szakirodalomban ilyen jellegű mellékhatást soha nem detektáltak.
A miniszter azt mondta, ha bebizonyosodik, hogy a vakcinának köze van a halálesethez, visszavonják.
Ha egy gyógyszernek bármi olyan mellékhatása és vagy szövődménye van, ami az alkalmazhatóságát megkérdőjelezi, akkor ezt ki kell vonni a forgalomból.
Egyelőre azonban lehet oltani a vakcinával, mától már a 3 és 18 év közötti korosztályt is.
Ha egy látássérült nem láthatja a szivárványt vagy a világ színeit, az még nem vakság. Az igazi vakság az az emberi távolságtartás, amit a közömbösség és elzárkózás teremt, mondta egy világtalan fiatal a Vakok Intézetében, ahol egy kicsit mi is betekinthettünk a látássérült emberek életébe. Csütörtökön volt a Nemzetközi Fehér Bot napja.
Minden róluk értük szólt. A kötelező ünnepi beszédek, az apró ajándékok, elismerések, de mégis ami a legjobban hiányzik nekik, az az őszinte odafigyelés.
A vakemberek ugyanolyan emberek, mint a többiek, tehát hogy sem nem jobban, sem nem kevésbé látnak a szívükkel, egyszerűen pusztán csak annyiban különböznek másoktól, hogy nem látnak egy kicsit más, hogyan gyűjtik össze az információkat.
Például így, ebben a szimulációs szobában, ahol Eszter azt szemlélteti, hogyan lehet megtanítani újonnan megvakult társait egy, a látók számára egyszerű feladatra.
A folyadéktöltést azt először is úgy tanítjuk, hogy új mércével, de az nem egy tiszta dolog, mert hogyha magának tölt a látássérült, akkor elfogadható.
De ha másnak tölt, akkor itt van ez a készülék, ami jelez, ha betelt a pohár.
Ez itt az úgynevezett sötét szoba. Itt bárki, aki lát, megtapasztalhatja, hogy milyen is az élet a fény mögött. Hát ilyen.
A nyilas diktatúra 65. évfordulóján az áldozatokra emlékeztek Budapesten a terrorháza előtt. 1944. október 15-én este, nem sokkal Horthy Miklós kormányzó lemondatása, majd letartóztatása után a nyilas keresztes párt újjáalakult és puccsal magához ragadta a hatalmat. A karhatalmisták még aznap este a Lánchídnál és Margithídnál a Dunába lőttek munkaszolgálatos zsidókat. A nyilas kormány 170 napja alatt zsidók és romák 10 000-ét hurcolták el kényszermunkára, illetve haláltáborokba.
Az, amikor egy országban polgárokat megfosztanak az emberi méltóságoktól, aztán a vagyonoktól, aztán a saját életüktől, ezt aztán mindenki megsínyi. Másnak a kárára hosszú távon nem lehet nyerni. És ezért nagyon fontos emlékezni.
Azt szerettük volna bebizonyítani, hogy vagy csak a csapatnak igenis van tartás, és igenis, hogy egy ilyen meccs után is képes eredményre, akár idegenben is. És hát persze, hogy kis szerencse is mellettünk volt az elején, például, de azt mondom, a másik fél időben már voltak olyan dolgok, ami a korábbi csapatot jellemezte.
A válogatott egyik legjobbja a címeres mezben kezdőként először pályára lépő Varga József volt. A debreceni védekező középpályás majdnem gólt is lőtt.
Vonnál azt ugye elfutott
Érkeztem a rövid, nagy lendülettel, és hát azt úgy gondolom, hogy bárhogy másra találtam volna a ladát, akkor bemegy, sajnos most így sikerült, és kabufára fölé ment, de örültem annak, hogy odaértem egyáltalán.
A csapat ezt a győzelmet az Ervin Koemannal összekülönböző, majd a válogatott táborát elhagyó Gera Zoltán nélkül érte el.
Én egyértelműen a szövetségi kapitány döntését fogadom el, egyértelműen, és a játékosnak azt a fajta döntését, hogy nem akar válogatott szerepelni, természetesen tiszteletbe tartom. Azt viszont, hogy a játékos elhagyta a csapatot, mint csapatkapitány, ezt rendkívül módon nehezményezem.
A Dánia ellen zseniálisan védő kapus Babos Gábor bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól. Egyúttal sok sikert kívánt a társainak.
Megtartotta utolsó edzését a 20 éven aluliak világbajnokságán a bronzmérkőzésre készülő magyar válogatott. Mesterük Egervári Sándor már lát pozitív jeleket a Gána elleni elődöntő után lelkileg összetört játékosainkon.
Frissültek a játékosok, de egy egészen biztos, hogy a holnapi mérkőzésen át kell lendülniük azon a holtponton, ami sajnos már itt a hetedik mérkőzés kapcsán szinte minden játékos meg fog élni. Kisebb problémák vannak, talán egy az, amelyik súlyosabbnak tűnik. Most a Simon Ádám egy gyomorfertőzést kapott, vagy talán gyomormérgezést, és bizonytalan az ő játéka. A német Krisztián állapota javul, ma már a közös edzésen is jól mozgott, úgyhogy az eltitoktakkal együtt én úgy érzem, hogy helyjel közel a legjobb állapotban, legjobb tudással bíró játékosok lesznek a pályán.
Nyáron valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy az őszi idény második felében az újonc pápa úgy érkezik a Zalaegerszeg otthonába, hogy 7 ponttal és 7 helyjel előzi meg a tabellán Csank János csapatát. Az ETA az utóbbi hetekben sokat javult, 3 mérkőzés óta nem talált legyőzőre. A pápa ellenben remek sorozatát követően egy pillanatra megtorpant, némiképp váratlanul hazai pályán kikapott a haladástól.
Váratlanul fölű szereplés ez a pápának biztos egy komoly tartást ad. Hát bízom benne, hogy mi, akik nagy többségében játékban nem múltuk alul önmagunkat, de az eredményekben inkább, hogy azt a játékot tudjuk játszani, ami eredményes is lett, és hát egy jó mérkőzésen meg tudjuk állítani a pápának ezt a diadalmenetét. Természetesen nem azért akarjuk megállítani, hogy ne legyen diadalmenetük, hanem azért, mert velük játszunk.
Azt gondolom, hogy itthon mindenféleképpen be kell húznunk a győzelmet a csehek ellen. Készültünk rá, úgyhogy én azt gondolom, nem lehet probléma.
Ezt nem csak a keret, a kapus gondolta így, de csak a meccs előtt, mert valahogy a lányoknak akadt problémája leginkább saját magukkal. Igaz, vezettünk 6-2-re a 12. percben, de a magyar válogatottat két játékos, Pálinger és Vérten alkotta, a többieknél csak az ellenfél játszott rosszabbul. Aztán a 16. percben Vérten lesérült, vissza sem tudott jönni, a meccs végén még nem látott a bal szemére és szédült, de Tóth Timi lövései rendre beszédültek, és ezzel 13-9-re vezettünk még az első félidőben. A másodikban a csehek 18-17-nél majdnem kiegyenlítettek, de az utolsó 5 percben meggyőző lett a támadójáték, 24-20-ra nyertük az első csoportmeccset, a többi pedig írjuk a bemutatkozás számlájára.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőnk, jó reggelt kívánok! Hideg téli reggelre ébredhettünk itt a Kárpát-medencében, a hőmérséklet sok helyen fagypont körül van még ezekben az órákban is. Továbbra is észak-észak felett felől érkezik, áramlik, ömlik, zúdul a sarkvidéki eredetű hideg levegő ide a Kárpát-medencébe, tehát változás egyelőre nem várható, egy igazi télies hangulatú hétvége áll előttünk, és a délelőtt is ilyen lesz. Főleg itt a Kárpát-medence északi észak-keleti tájain továbbra is sok lesz a felhő, előfordul. Hózáporok, havas eső is kialakulhat. Ugyanakkor a déli-délnyugati tájakon a tegnapihoz hasonlóan időnként akár a nap is kisüthet, így ott a hőmérséklet akár a 9-10 fokot is elérheti kora délutára. A Kárpát-medence többi vidékén azonban egyértelműen télies hangulata lesz az időjárásnak. A hőmérséklet mindössze 4 és 6 fok közé emelkedik majd délutárra. És akkor nézzük a folytatást, a hétvégét, illetve a jövő hét első napját. Vajon hoz-e számunkra egy kis javulást, egy kis enyhülést ide a Kárpát-medencébe? Nos, a válaszom egyértelműen nem, továbbra is marad az októberi téli térségünkben. Szombaton és vasárnap is sok lesz felettünk a felhő, szombaton egy picivel kevesebb, aztán a hét utolsó napján, illetve a jövő hét első napján ismét számítani kell arra, hogy kialakulnak hózáporok, kisebb havazás, főleg az észak-keleti-keleti területeken, és érdemes odafigyelni arra is, hogy kimondottan hideg lesz majd az éjszaka, hiszen a hőmérséklet gyakorlatilag a hétvége felé haladva mindenütt fagypont alatt lesz majd a kora reggeli órákban. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes délelőttöt és délutánt kívánok, mindenképpen továbbra is öltözzenek fel alaposan és rétegesen, most pedig nézzünk szét egy kicsit Európában.
Mozdonyok, vonatok, pályaudvarok. Utazás a Kárpát-medence csodálatos tájai. Kupé, vasúti magazin, ma délután a Duna Televízióban.
A válogatott világbajnoki selejtezői után továbbra is érdemes a Duna Televízióban labdarúgó mérkőzést nézni. Ma este 7 órától az Alaegerszeg Lombard Pápa Soproni Liga találkozót közvetítjük Önöknek. Az Ete rosszul kezdte az idényt, de Csank János csapata kezdi megtalálni formáját, míg a pápaiak a bajnokság meglepetés csapatának számítanak. Azt, hogy folytatja-e menetelését Weber György alakulat az Alaegerszegen is, velünk ma este megnézhetik.
Ha van szenzáció, van lap, ha nincs szenzáció, fel is út, le is út.
Címlap sztori kell.
A megszenteti alapot fővel övöm magam.
Egy szenzációs bűnügy.
Itt a grajtáros igazság! Ma éjjel be fognak törni egy ismert főúr palotájába!
Mensáros László, Törőcsik Mari, Major Tamás, Garas Dezső, Bodrogi Gyula, Bárdi György, Jaguár. Dömölki János filmje szombat délután 1 óra 5 perckor nézőink kérésére újra a Duna Televízió műsorán.